Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Egyszerre végtelenül modern muzsikus, a Gólya Kalifa című műve az egyik legfontosabb kortárs operánk, és egyszerre nagyon is tradicionális, hiszen az Orfeu zenekarban basszó kontinú játékos, ez folytonos basszus vonalat jelent, ami meghatározza a korabeli hangzásmódot. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Vendégem Gyöngyösi Levente, Kossuth és Erkel Ferenc díjas, valamint Bartók Béla Pásztori Ditta díjas zeneszerző, Magyarország érdemes művésze, akitől természetesen azt kérdeztem először, hogy hogyan ír az ember zenét, hogyan keletkeznek a dallamok.
Attól függ, hogy dolgozom, hogy éppen milyen típusú munkafolyamat van. Tehát, hogyha az ember éppen elkezd egy dalabot, számomra az mindig az a legnehezebb. Kottaivó programban dolgozom már nem papírra. A Kottaivó program kapásból kiteszi a szüneteket, szünetjeleket, és nekünk csak a helyet kell hangokat beleírni a megfelelő helyre. Ez bizonyos értelemben könnyebbség, de ugyanakkor meg először így ránézni a kottapapírra nagyon ijesztő. Többfajta módon lehet bevinni hangot. A legegyszerűbb módja az, ha van az embernek egy szintetizátor, vagy egy billentyűzete, azon leüti a hangot, de előtte kiválasztja, hogy milyen hangérték, negyed, nyolcad, és így tovább. A hangszerrel akkordot is lehet ütni, és lehet billentyűzet nélkül is dolgozni, de akkor sokkal nehézkesebb és rosszabb.
Mozart ez egy luttollal megoldotta, igen. De akkor most azt mondja el, hogy mi van a fejében.
Az ember kiskorától kondicionálódik erre. Én 5 éves koromban kezdtem ezt a egészet zeneóvodában. Már akkor is állítólag nagyon szépen énekeltem, és azért is került a zeneóvodában, mert a szüleimnek, akik egyébként nem zenészek, föltűnt, hogy a gyerek egyrészt megnyugszik a zenétől, másrészt meg szépen tisztán visszaénekli. Ki ritkán történik olyan, mint ami mondjuk Beethovenről közismert, hogy ment a természetben, és akkor egyszer csak eszébe jutott egy dallam, és akkor hazaszaladt és leírta. Ezzel nem ritkán fordul elő, nekem inkább kell a hangszer ahhoz, hogy improvizáljak, gondolkodjam, próbálkozzak, és akkor csak végül is az kerül a papírra, ami már úgy egy bizonyos szűrőn átmegy.
Soha nem volt még olyan, hogy itt a élete szerelmét is megszólalt egy dallam a fejében, mint a hollywoodi filmekben.
Van ilyen, előfordul ilyen, ezt valahogy úgy hívhatjuk, hogy intuitív zeneszerzés, vagy élményközpontú zeneszerzés. Én ezt ritkán űzöm. Többször is volt ilyen az életem folyamán, szerelmi élmény is volt, halál élmény is volt, például az egyik dalabom úgy keletkezett, hogy egy nagyon kedves ismerősöm, majd, hogy nem jó barátom, nagyon fiatalul leesett egy szikláról, és meghalt, és akkor az embert ez annyira megrázta és foglalkoztatta, hogy valahogy ki kellett írnom magamból. De hangsúlyozom, hogy ilyen ritkán van. Tehát alapvetően a nagy része a darabjaimnak nem így keletkezik, hanem mondjuk van egy ilyen élmény, és akkor az ember azt elvaktározza, túl van rajta, és már normális állapotban előszedi. Én beleírja a darabba terápia szerűen, ilyen kibeszélés szerűen. Miért? Azért, mert amikor ilyen élményben van részed, legyen akár pozitív, akár negatív, az ember föl van dúlva. És olyankor, hát hogy is mondjam, elhomályosodik a józanítélő képessége. Szóval, hogy nem mindig az...
Nem ez kell a művészethez, hogy...
Biztos vannak olyanok, akiknek ez jó. Én inkább óvatos vagyok ezzel, én sokkal jobban szeretem úgy...
Petőfi meg Adi feldúlta magát, és már jött is.
Persze, tehát nem azt állítom, hogy ilyen nincsen, nekem is előfordul, de nekem sokkal úgy érzem, hogy hatékonyabb, vagy jobb hatásfokú az, hogyha megtörténik az élmény, azt az ember átéli, utána elmúlik, leülepíti. És sokkal később előszedem, és azt már biztonságos körülmények között feldúltság nélkül beledolgozom valamiben.
Mi lenne, hogyha most egy olyan zenéjét hallgatnánk meg, ami illusztrálja azt, amiről beszélgettünk?
Amiről beszéltem az előbb, a Telucis Ante Terminum című kórusdarab, ez 2002-ből származik, ha jól emlékszem, és ez az a bizonyos halálzene, amit az előbb említettem, tehát, hogy egy nagyon jó ismerősömnek a nagyon váratlan és tragikus halála. Hát ihlette, itt használhatjuk is, mert én nem szeretem ezt a szót, az ihletést, meg az ihletet.
Azt hittem a requiemre fogja azt mondani.
Nem, ez nem egy requiem, ez csak egy immár a nap áldozott szövegű, elköszönő mű, vagy emlékező mű
ez
tulajdonképpen.
Szép, ez így, hogy elköszönő mű. meséljen arról a Kolozsvárról, ahol gyerek volt.
Kolozsvár egy fantasztikus hely, de az én gyerekkoromban azért elég másképp nézett ki, mint most. Szóval, hogy 80-as években vagyunk, a Ceausescu rendszernek a, hát még csak nem is a végnapjaiban, mert 81-ben kezdtem iskolába. Az az érdekes, hogy nekem nagyon boldog gyerekkorom volt.
Merre laktak?
Mi a Hajnal negyedben laktunk fönn a dombtetőn. Imádtam ott lakni egyébként, az egész várost be lehetett látni szinte. Ami a legjobb, hogy lehetett fogni a Magyar Televíziónak az adását.
Ja, mert ott a hegyen
képzelje.
Jó volt.
Ez a... hát... emberek azzal foglalkoztak, hogy antennákat gyártottak maguknak, és akkor azzal bejött a homályosan és szemcsésen is. Képzelj el, hogy 86 foci VB. Nekünk ez ugye az Ivápuátói szörnyű hatról emlékezetes, ahol azt a meccset az fél magyar Kolozsvár, de román Kolozsvár is együtt nézte a felekitetőn, ilyen kihúzható kis vackokkal. Ez egy alapélmény nekem.
Mivel foglalkoztak a szülei?
Édesapám hegymászó.
Hát ez fantasztikus, is vitte magával.
Én elég beteges gyerek voltam, tehát, hogy tulajdonképpen egy idő után lemondott arról, hogy belőlem olyan hegymászó srácot csináljon, de azért kivándulni elég sokat vitt, igen.
De ez nem a szakmája volt, vagy az volt?
Ez össze... Románia 1980-as évek, tehát a két dolog egy kicsit összemosódott. Tehát valójában ez egy hobbi volt neki, olyan neki asztalos a szakmája. Egyébként, de ezt nagyon minimális szinten üzte azért ő ott. Volt egy munkahelye, ahova időnként bement, meg mit tudom én, de a nagy részét az életének azért mégiscsak a hegymászás, a kivándulás és a, ezek a kis közösségek tették ki. Ő hegymászó edzőként is dolgozott. Anyukám építész volt, ez egy sokkal konzervatívabb munka volt olyan értelemben, hogy...
Akkor még kézzel kellett is vonalzóval.
Abszolút, abszolút. Ilyen gyönyörű tusvajzokat készített. Építészetileg nem volt egy borzasztóan kreatív munka, mert hogy ilyen silókat, meg mezőgazdasági épületeket, meg mind bevásárló, nem tudom miket terveztek, de ő nagyon élvezte, és egy nagyon jó kis csapatban dolgozott viszonylag a Kolozsvár központjában. A lényeg az, hogy egyikük se zenész. És ez nagyon fontos szerepet
játszik. Nagy szülők se? Tehát nem volt olyan nagypapa, aki vagy nagy...
Egy nagyon távoli vokon van. Az apai nagymama ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha valahonnan jön, akkor inkább arról az oldalról jöhet. Azért volt szerencsém, mert sok zenész gyereknek azért elég nehéz dolga van. Igen, elvárások szerintem nehezednek rájuk. Én meg tulajdonképpen magamra voltam hagyva, és azt csináltam, amit szerettem volna.
Emlékszik arra a pillanatra, amikor először professzionális zenésznek tekintette magát? Az iskolai zenetanulás volt, vagy aztán tovább? Mi volt az a perc?
Nagyon érdekes, mert ez már 6 éves koromban megtörtént.
Wow.
Megmutatott engem Kolozsvár egyik nagyon híves zenész személyiségének, akit Ruha Istvánnak hívtak, és egy kitűnő hegedűs volt, megvizsgált engem, és ez úgy történt, hogy kiküldött a másik szobába, és ő leütött a zongorán hangokat, és nekem azokat vissza kellett énekelnem, sőt meg is kellett mondanom, hogy azok milyen hangok. Gyakorlatilag azt vizsgálta, hogy abszolút hallásom van-e.
Van.
Akkor még volt, tud a dolog változni, és bizonyos értelemben tud romlani is. Érdekes. Én, hogy is van, 25 éve legalább, de inkább még kicsit több már, játszom egy barokk zenekarban, egy régi hangszeres barokk zenekarban, ahol a hangolás alacsonyabb, mint ahogy ma használjuk azt. Tehát a normál 440-es A az 415 Hz csak, ami egy fél hanggal lejjebb van. Elállítódik az ember füle, ha ezt el tudja képzelni. Hát összekeverek bizonyos hangnemeket, amik egymás mellett vannak, vagy közel vannak egymáshoz, azért, mert már a 4-15-höz szoktam hozzá, annyit koncerteztem. Nem olyan nehéz ez egyébként, tehát, hogy most néha az ember nézi a karmester, de néha nyugodt félve tud nézni, anélkül is egyszerre tud lenni a többiekkel. Ugye ez egy közmegegyezés zenei világban, hogy a karmester a művészeti vezető. Ebben nem tud demokrácia lenni, mert egyszerűen nincs mód arra, hogy 70 ember szavazzon minden egyes részletkérdésről. Tehát, hogy itt van, tradicionálisan úgy van, és ez nagyon jól van így, hogy van egy ember, aki felelős az egész dolognak a zenei kialakításáért és megvalósításáért. Ez pedig a karmester. Szóval ezt az ember nem érzi erőszaknak vagy diktatúrának. Vannak erőszakos karmesterek, persze, akiket az ember legszívesebben ledobna magába.
És keresünk egy olyan zenét, ami megvalósítja azt a zenei ideát, amiről beszélgetünk.
Hát biztos, hogy valami baroknak kéne lennie, és akkor mi lenne, hogyha egy Bach kantátának az utolsó tételét választanánk, ami nekem az első ilyen nagy élményem volt. Na, a barokk zenekarban mit csinálok? úgy hívják a művészetet, vagy úgy azt a műfajt, amit én űzök, hogy számozott basszus játék. Ezt úgy kell elképzelni, mint a rockgitárosoknál, ők igazából csak egy ilyen lókott, úgy hívják ők, hogy lókotta, egy ilyen betűjelekkel kiegészített egyetlen szólamot látnak, és a betűjelekből kitalálja ő, hogy milyen akkordot kell neki lefogni. Hasonlóképpen működik ez a számozott basszus is, tehát először is váltom a basszus szólamot, ami ugyanaz, mint a csellónak, bőgőnek, fagottnak a barokban, zenekari basszusnak a szólama. Ezt én játszom a bal kezemmel, orgonán vagy csembalun. És a jobb kezemmel pedig olvasom a számokat fölötte, azok akkordjelzések, akkordokat játszom ehhez a balkészhez, ami ugyanaz, mint amit ugye a többi basszus szólam játszik.
Ez őrült bravúr.
Régen ez volt a barokkban az egész zenélésnek az alapja. Ez volt az egyik első dolog, amit bármely zenésznek megtanítottak. Régen ugye a zenészek sokkal univerzálisabbak voltak. Majdnem mindenki tudott minden hangszeren játszani. Nem kellett annyit tanulni, mint mondjuk, hát nem válhat senki hegedűssé, vagy profi zongoristává, mert egy egész életet kell erre váltani. Régen ez nem volt feltétlenül így, hanem egész jó szintre el lehetett azért jutni. Haydnról tudjuk, hogy másod hegedűsként, szekund szólamvezetőként ott, ha hegedült abban a zenekarban, amit egyébként az ő műveit játszotta Eszterházán, és amelyet egy professzionális első hegedűs barátja, Tomázini vezetett. De ez nagyon szép, nem? Tehát benne ült ebben a zenekarban, ő volt a főnök, tehát ő vezette a zenekart, de a koncertmester, a zenekari hangzásért felelős szakember, az a koncertmester volt, a Tomázini.
Akkor mit hallgassunk Bachtól?
A 106-os kantáta utolsó tételét, ez a más néven Actus Tragicusnak is szokták hívni, ez Bachnak egy viszonylag korai műve, ez egy gyászkantáta, viszont egy nagyon felemelő és nagyon szép záró tétele van, és ez volt az a darab, amivel én először életemben találkoztam, mint számozott basszusjátékos, még az Orfeu zenekarban való pályafutásom előtt közvetlenül, valamikor 22-23 évesen.
Volt ez a pillanat, amikor biztos volt benne, hogy zeneszerző lesz, mert lehetett volna annyi minden.
Ugye itt vagyunk 6 évesen a Ruha Istvánnál, aki utána, miután meghallgat engem, ott kimondja, hogy ez a gyerek pedig zenész lesz. Így.
És a gyerek most az is.
Hát zeneszerző, az így is mondhatjuk, de a kettő...
De zeneszerző és muzsikus.
Reményeim szerint nem válik szét egymástól. És 11 éves vagyok. Még mindig Kolozsváron, amikor először elkezdek megpróbálni komponálni valamit. Ez egy nagyon vicces, egy Dióbél királyfi című opera.
Na, rögtön opera.
Elkészült belőle összesen egy kis dalocska. Megmutattam a zongoratanár néminek, aki nagyon nagy hírvevés csapott, hogy a gyerek zenét szerez meg, hú-húja, és akkor innentől kezdve úgy számítottak engem, mint zeneszerző, de hát azért ez elég erős túlzás.
De az a varázslat is akkor volt meg, hogy keletkezik a dallam.
Igen. Igen, igen, igen. Ez nagyon egyértelműen visszakövethető. Pont nagyon jól emlékszem erre az érzésre. Lehet, hogy édesanyámiknál valahol még az a füzetke is megvan, amiben ezt lejegyeztem.
Ezért volt olyan házi buli, ahol rockzenét hallgatott?
Hogyne. Polcon volt Bach brandenburgi versenyek, Verdi trubadur, ilyenek, és volt Illés fonográf is, és a kettőt így egyszerre gyakorlatilag, egyiket a másik után, szóval, hogy én ilyeneken nőttem föl, és ezek aztán nagyon mélyen bele is épültek abba a fajta zenébe, amit én csinálok. Nekem régi fájdalmam, hogy a kortárs komoly zene és a kortárs könnyű zene ennyire eltérő irányba fejlődött a 20. században. Ez korábban nem volt ennyire így. Mozart még simán hány népzenét írtak bele, a népzenét, könnyű zenét.
Pörszörre gondolunk, hogy maradjunk a baroknál, hát Monteverdi, hát aztán annál populárisabbat ember nem írt, mint a Poppe, a megkoronázását. Szóval én azt gondolom, hogy ebben igaza van, csak manapság meg már az van, hogy ahhoz nagyon-nagyon hardcore zene rajongónak kellene, hogy az ember beírjon egy kortárs operára.
Hogyne. Lezajlott itt egy 20. század, ami, hát hogy is mondjam, társadalmilag nem a megfelelő irányba vitte ezt a kérdést. Azt a második világháború azt eredményezte, hogy komoly filozófusok fogalmazták azt meg, hogy Auschwitz után például
lehet-e?
Nem szabad szép zenét írni.
Aztán sikerült.
Pont akkor kellett volna meg szép zenéket megírnunk, igazából terápiás célra. Ugye a zene az egy zsigeri művészet, jóval lejjebb van, mint a beszéd, meg a kimondott szó, meg is pont, hogy gyógyítani lehet vele. Számomra biztos az egyik fő funkciója az, hogy ilyen önterápiás gyógyító jelleggel használom. Akár zeneszerzőként, akár muzsikusként, vagy zenekari muzsikusként, akár zenehallgatás szempontjából.
Ezt teljesen egyetértek, de akkor ott van a másik fogalom, a szépség, amire akár a képzőművészetben is azt mondják, a kortárs képzőművészek, hogy ez nem szempont, hogy szép legyen. Amivel én persze vitatkozom, hogy állunk így a kortárs zenében a szépséggel.
Én magamról tudok beszélni, ez az irányzat, hogy nem kell, sőt, igazából nem is jó, gyanús is, hogyha túlságosan szép, mert az ugye hagyjuk a könnyű zenére, azt, hogy szép legyen, meg szórakoztató, meg nem tudom. Valami attól igaz, hogy sokrétű, hogy több rétegű. Önmagában az, hogyha egy zene szép, attól még nem katartikus. Amitől úgy érzi, hogy egy zene megváltoztatja az életét. Fölszabadítja a lelkét, ezt nevezük katarzisnak, megtisztulásnak.
Igen.
Ez nem feltétlenül akkor történik, vagy nem csak akkor történik, hogyha egy zene esztétikailag szép, hanem nagyon csúnya zenéket is szoktunk néha nagyon szeretni. Vagy egy
szóval a zeneszerzőnek nagyon jó dramaturgnak kell lenni.
Hát muszáj, persze.
Gólya Kalifa az egy olyan darab, amit én egyetemista koromban nyilván olvastam, na hát semmit nem értettem belőle, és én Babicsot nem is szerettem, aztán a gyerekszem egyre nagyobb Babics rajongó vagyok. Mert kezdem megérteni. A Mester és Margarita az viszont egy ellentétes, mert hogy azt meg nem lehet nem imádni, szóval azt hiszem, az ember hát nem is tudom, milyen szót használják, mert most hirtelen azt mondtam, hogy egyik legédesebb történet, amit valaha írtak, mert ugye abban meg annyi báj van, meg szépség, miközben annyi sötétség és fény, szóval...
Na, pont ide akarok, hát ez nagyon jó, hogy ezt mondja, hiszen most megválaszoljuk a szépséget. Ugye akkor jó egy remek mű, hogyha van benne fény és sötétség is, tehát a fény önmagában az általában kevés egy remek műhöz, hanem kell hozzá a viszonyítási alap.
Két legmeghatározóbb darabját mondtam. Babicshoz kellett alkalmazkodni, meg Bulgakovhoz kellett alkalmazkodni, de ez most kérdés egyébként, hogy kell-e ilyenkor alkalmazkodni, vagy csak együtt kell velük haladni. Szóval, hogy dolgozik az ember, mikor két ilyen emberrel van dolga, alapanyaggal, tehát nem de pont te írta, hanem Babics.
A Babicsnál még olyan értelemben én nagyon zöldfűvű voltam, hogy ez még a diplomadarabom, a Gólya Kalifa.
De mégis milyen híres lett?
Operát írni elég komplex dolog, tehát hogy egy színpadismeret kell hozzá, az összes zenei paramétert, úgy mint hangszerelés, formaérzék, ezeket mind tudni kell, és az egész egy nagy szintézis. Én ehhez 22-23 évesen én nagyon zöldfűvű voltam. Az egyik jó barátom hívta fel a figyelmemet erre a kisregény, hogy ez milyen jó opera téma. Mai fejjel valószínű, hogy nem választanám, mert ez a lélek belsejében játszódó abszolút drámaiatlan. Ott nem történnek a dolgok, hanem arról beszél Babics folyton, hogy a főhős mit érez.
Miért csak megoldotta?
Nem én oldottam meg, ez Balla Zsófia költőnek az érdeme, aki a librettót írta, és iszonyatosan nehéz feladata volt. Pályakezdőként én csak az ösztöneimre tudtam hagyatkozni ebben, hogy mit szeretnék, és egy viszonylag jól működő drámát sikerült kihoznia ebből a nagyon-nagyon-nagyon befelé forduló kis regényből.
És akkor Bulgakov?
Ott fantasztikusan nagyszabású
drámai. Hát ott van esemény, nem panaszkodhat.
Hogyne, ott van. Nagyon óvatos vagyok ezzel, most nem, 2,5 opera van áll mögöttem, mint mostanáig, de nagyon
szeretem. És a fél?
A fél az a Madács ember tragédiájából.
Hát de kisebb fák nincsenek, amiben belevágja a fejszét a legnagyobb zsenik. De végülis igazam van, mert kitűnő választás, de hát azért az ember tragédiája.
Hát, Ha visszanézem, kettő és félnek mind a három témának megvan a saját életembe való reflexiója, nagyon-nagyon jól követhető, tehát, hogy amikor például a Gólyakalifát írtam, akkor benne voltam egy ilyen életkezdeti válságban, pánikrohamokkal, stb. Ami nagyon rímelt erre, amit az Tábor Jelenmér ugye a regényben átél. Kicsoda ő? Az egész könyv arról szól, hogy ő ki? Ő vagy ők? Van bennem egy másik én is, aki nem olyan, mint én? Nem én vagyok az? Ugyanaz, de nagyon más, mint én. Mit kezdek a saját rosszabbik énemmel, a saját sötétségemmel? Erről szól a Gólyakalifa. És hát ez pont ekkor történt. Tehát, hogy pont ezekre a kérdésekre kellett választ adni. És nagyon érdekes, hogy mivel a darab elkészült, válaszokat is úgy nagyjából sikerült megtalálni.
Akkor most ki?
Már hogy én?
Igen.
Az ember nagyon komplex lény, tehát, hogy minden emberben vannak sötétségek, és vannak fények. Ugye a hozott anyagból is dolgozunk, meg a saját egyéni döntéseink is közrejátszanak abban, hogy merre fele fordul egy-egy embernek az élete. Az élet semmelyik területén sem tökéletes munkát végezni, az nem emberi dolog a tökéletesség.
Igen, tudja, perzsák is beleszőnek a szőnyegbe hibát, mert csak annak lehet tökéletes a szőnyeg, nem?
Igen. Ez jogos, szóval, hogy az egyetlen, amit tehetünk, hogy próbálunk, megteszünk mindent, ami a hatalmunkban vagy a képességeinkben áll, és próbáljuk minél jobban csinálni.
Akkor most melyik színpadi művéből hallgassunk meg valamit, melyik az, ami úgy nagyon passzol ehhez, amiről beszéltünk?
Esetleg a Mester és Margaritát javaslom, mégpedig azt a részt, ahol Voland, ugye, aki a sátán,
igen,
arról beszél, hogy mi lesz most a mesterrel, hogy tudnélik, ugye, őt Margarita megmentette, és mi fog most történni, valószínűleg a moszkvai szovjet millióban nem illeszkedhet vissza, innentől egy másik világ következik, egy másik élet következik számára, és ezt vázolja föl neki. Ez a darabnak majdnem a végén van már, és Kálmán Péter énekli Voland szerepét egészen káprázatosan, és a mester szerepében pedig Balcó Pétert hallhatjuk, illetőleg Margarita szerepében pedig Sáfáró Sólyát.
Mert a fényt nem érdemlik meg, de a nyugalmat megad.
Mondd, hogy félig már meg is van, most pedig hord el magad.
Pár napod letűnne végleg árnya fejedelmet, te korlátja az égi fénynek, de gonoszság szelleme.
Gonosz nélkül jó sem élhet. Árnyék nélkül fény van-e? De ahhoz, hogy ezt megértsed, fejedbe ész kellene.
Nem rossz mű,
jó kis mű,
szép munka,
ez remek mű.
Gratulálok,
és gratulálok,
gazdag értelmű. És most hogyan tovább?
Nem tudom, semmit sem tudok, ez oly hirtelen jött át.
Szeretjék itt a sötét,
de gondolja meg, itt Moszkvában ezzel nem sorra megy. Független itt nem lehet, azt ez rend nem tűri meg, itt csak szolga vagy rab lehet, az ég halál még jó eset, vár az önkény mindenütt, bújsz előre rajtad őt. De ha megbíznak bennem, én ajánlok mást, mondok egy sokkal jobb megoldást. Bíznak-e bennem, megbíznak bennem?
Bízunk, igen, igen.
Az identitásai között ott van az is, hogy Kossuth Díjas zeneszerző, azért ez nagyon jól hangzik.
Nagyon jól hangzik, és hát nyilván hihetetlenül megtisztelő ilyen fiatalon ezt megkapni, minden meg fogok tenni, hogy úgy érezzem később is, hogy ezt esetleg megérdemlem. Nagyon fontos dolgot szem előtt kell tartani. Vajda János atyai jó barátom, zeneszerző kollégám mondta ezt, amikor kérdeztem tőle, hogy lehet elviselni ezt a terhet, hogy az ember Kossuth Díjas, ezt az érzelmi terhet, mente. Ettől nem leszel rosszabb zeneszerző, de jobb se. Teljesen igaz, tulajdonképpen nem változunk ettől, és főleg a szakmai kvalitásaink nem változnak, ennyit tehetünk, hogy megpróbálunk méltónak bizonyulni. A legfontosabb dolog az életben jó beosztani az idődet, azt hiszem. Ez, ennél talán nincs nehezebb. Nekem biztos, hogy mindenre idő jusson, ami fontos.
Hálamos vagyok egyetérteni.
Amikor például zenélek a zenekarral, az Orfeó zenekarral, akkor kegyelmi időszak, mert akkor semmi dolgom nincs.
Jaj, most...
Tehát oda kell ülni a hangszerelő, és jól el kell játszani azt, amit az ember szeret. A zeneszerzésben viszont ez nem így van. A rengeteg szünetből mondjuk a 95%-át hangokká kell változtatni, és azok a hangok meg ott maradnak, tehát hogy az egy sokkal felelősségteljesebb, és ilyen értelemben szorongatóbb feladat.
Ezt én értem, de most nem ússza meg, hogy arról meséljen, hogy amikor már semmi zene nincs, hegymászás, mint atyai örökség, vagy bármi olyan, ami kikapcsolja.
Kirándulni nagyon szeretek. Hegyet mászni soha nem tanultam meg, de érdekes.
Azt például... tudni kell?
Hogyne? Hogyne? Most képzel, a hegymászáson apámat tekintve ilyen klasszikus sziklamászást értünk. Ő ebben nagyon jó volt, és a kolozsvári hegymászó életnek, vagy az erdélyi hegymászó életnek egy elég nevezetes alakja volt. Tehát ő abban az időben volt még egy csomó bejáratlan hegymászó útvonal Erdélyben. Én nem tanultam ezt meg, nagyon érdekes, hogy például a húgom, ő most...
Hányan vannak testvérek?
Ketten vagyunk testvérek, és ő 3 évvel fiatalabb, mint én, ő kimondottan ezt csinálja most. Téli táborokba megy, sziklamászó táborokba, ilyesmi. És ezt az apai örökséget próbálja most valahogy a saját életébe így becsatornázni.
És de... más kikapcsolódás? És kinek adja tovább, ami a fejében van?
A kislányom valószínű, hogy nem. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy zenész lesz.
Mekkora?
14.
Ez már az akkor, amikor, ha nagyon akarná, akkor csinálná.
Igen. A legjobb ilyen társaság, akikkel elég sokat szoktunk találkozni, az a mestereim, tehát én Tahitót faluban élek, és amikor oda költöztünk, akkor kimondatlanul volt egy olyan szempont benne, hogy ez Kisoroszihoz nagyon közel van. A mestereim, azaz a négyek, akiket négyekként ismerünk, Orbán György, Vajda János, Csemicki Miklós, aki most sajnos nem régen halt meg, és Selmeci György, ők Kisoroszihban laknak. Velük nagyon közeli a kapcsolatom, és nagyon felnézek rá.
Beszélnek szakmáról.
Hogyne. Dalokat szeretnék írni, kamarazenét szeretnék írni, és elsősorban operát szeretnék írni. Van egy nagy operatervem a...
Azt elárulja?
Tatárjárásról. Egy jó darabnak azt kell bemutatnia, hogy régen sok minden más volt, de az emberek nem voltak mások.
Most mégiscsak egy olyan zenét válaszunk búcsúzóul, ami pihenteti.
Mi lenne, hogyha egy képzeletbeli történelmi operát választanánk, az legyen a Turandot, mondjuk, Kücsöni Turandot, ami nagyon közel áll hozzám, és...
Melyik befejezéssel?
Tök mindegy. Az jelképes, hogy Puccini nem fejezte be. Tudjuk, hogy beteg lett meg minden, de nagyon könnyen tud lenni egy misztikus olvasata. Turandot egy véves kezű zsarnok, ugye? Válasszuk talán az első felvonás drámai nagy fináléját, amikor Kavaf eldönti, hogy belemegy a játékba és megüti a gongot, és vállalja Turandot megszerzésének a nagy próbáját, és ez egy rendkívül szomorú, ugyanakkor nagyon felemelő zene.